Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Bár sikeresen leszállt a Holdon, le kellett kapcsolni a japán Hold szondát, mert a napelemei nem jó irányba állnak. Néhány nap várakozás után eléri majd a napfény a napelemeket, mondta a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Kis László Csillagász.
Sikerrel leszállt január 19-én a Hold felszínére, olyan értelemben sikerrel, hogy leesett a megfelelő ferde helyre, ugye a Slim maga, ugye a japán holdszondának a neve, az egy olyasfajta betű szó, ami a Smart Lander for Investigating Moon, tehát egy ilyen okos landoló, egy teljességgel új koncepció arra, hogy adott esetben nem csak szupervízszintes talajra, hanem ferde talajra is képes legyen leszállni, illetve még az volt benne az újdonság, amiatt okos, hogy egy ilyen képelemző algoritmus folyamatosan nézte, hogy minél pontosabban szálljon le oda, ahova, mert az volt a cél, hogy ne a korábbi plusz-minusz akár kilométer vagy több száz méteres hibával szálljon, hanem plusz-minusz 100 méteren belül a kijelölt helyszínre végezze el a leszállást. Ez január 19-én magyar idő szerint délután 4-kor el is kezdődött, és a legvégén sikerült is egy ilyen enyhén a Jumbo az elefántra emlékeztető alakzatban letette önmagát a Hold felszínére. Két leszálló egység, egy ilyen robot szöcskét és egy ilyen transformer robotot vitt magával. Ugye a robot szöcske az azért szöcske, mert ugrál, és akkor úgy halad a Holdon. A transformer pedig az alakját átalakítja, mint ugye a mese történetben, vagy a sci-fi történetben a Transformers, hogy úgy, ahogy a helyszín igényli az alakváltást, az úgy aszerint alakítja át önmagát. Na, a lényeg az, hogy a leszállás sikerrel járt, viszont volt egy kis probléma. Maga a központi egység az egy oldalra dőlt állapotot vett fel a Holdunk felszínén, ezért aztán a napelem táblája a helyi nyugat irányba mutat, ezért aztán a nap nem süt rá. Ami azért probléma, mert a fedélzeti akkumulátor lemerülésével nem képes még néhány napig magát tölteni. Maga a két kidobott kis szonda, a robotszöcske és a transformer robot, azok eleve akkumulátorral működnek, ott elguringáznak, csinálnak valamit, de az adataikat majd akkor fogjuk tudni teljes mértékben visszanyerni, amikor a Hold földkörüli keringése folyamán a nap átmegy a nyugati oldalra, és akkor ismét bekapcsolhat a felszín egység. Ugye 12%-os akkumulátor töltöttségi színnél lekapcsolták a nagy holdszondát, a Slim központi egységét, hogy majd újraindíthassák, amikor már a nap rásüt a napelem tábláira, ez a hét második felébe várható lesz. Tehát néhány napon belül tudni fogjuk, hogy ezt a néhány napos glitchet, néhány napos szakadást a folyamatos működésben milyen módon élte túl, de minden reményünk megvan az optimizmusra, hogy a japánoknak még lesz néhány jelentős helyszíni mérésre alkalmas napuk, miután már a nap megfelelő helyen rásüt a napelem táblákra.
Mi itt a Földön megszoktuk azt, hogy reggel föl kell a nap, este lemegy a nap. Miért kell napokat várni arra, hogy a napelem táblát érje a napfény?
Ugye a Holdunknak a keringése okozza a várakozást a napelem táblák napáltali megsütésére. Ugye a Holdunk úgy kering a Föld körül, hogy pontosan annyi idő alatt fordul meg a tengelyek körül, mint amennyi idő alatt körbejárja a Földünket. Tehát 29 napig tart, míg körbe megy a Föld körül, és ennyi ideig tart, amíg a tenger, saját tenger körül is megfordul. Tehát a Hold felszínén két hétig tartanak a nappalok, és két hétig tartanak emberidőben az éjszakák. És ebben a két hétben szépen lassan föl kell a nap, és aztán lemegy a nap. Ugye ez a kötött keringés okozza azt, hogy a Holdunk folyamatosan ugyanazt az arcát fordítja a Föld felé, tehát ugyanúgy néznek ki a Földről nézve a sötét és világos foltok, a tengereknek nevezett sötétebb területek a Holdunkon, mert mindig ugyanazt a felét fordítja felé. A Hold észlelő számára pedig ez úgy nyilvánul meg. Két hétig van nappal, két hétig van éjszaka.
A japán most már a sokadik nemzet rövid időn belül, amely valamilyen egységet küldött a Holdra. Miért ez a csúcsforgalom?
A Japán ezzel az ötödik ország lett, ugye Egyesült Államok, Szovjetunió, mert annak sikerült, Kína, India, után Japán az ötödik ország, aki sikerrel képes volt elhelyezni egy működő eszközt a Hold felszínére. Hát nagy az érdeklődés, sok ok miatt, ugye egyrészt a politikai érdeklődés, ugye a nagyhatalmi versengésnek továbbra is a Hold a leglogikusabb helyszíne a alacsony földkörüli pálya mellett, de ugye mondjuk amerikai programokra, ha ránézünk, akkor a magántőke is megjelent, Ugye a Peregrine One az nem járt sikerrel, ami vitte a PulliSpace-nek a magyar információkkal teli emlékplakettjét, ez múlt héten megsemmisült Ausztrália fölött a föld légkörébe, ott megsérült az üzemanyagtartály. A következő indítások februárban, 2024 februárja továbbra is lesznek magáncégek is, aztán jön majd megint Kína. Tehát egyértelmű, hogy a presztízs kérdés mellett ott van az, hogy a gazdasági szereplők a holdi terepen fejlesztik az izmaikat, és ott mutatják ki az oroszlán fogaikat, és egyéb ilyen biológiai hasonlókat tudnék megmondani. És hát mindenki azt várja, hogy ez az egész egy hosszú távú víziónak az előmunkálata. A hosszú távú vízió pedig arról szól, hogy legyen permanens emberi jelenlét a hold déli pólus vidékén, ahol vannak helyszínen is hasznosítható erőforrások, elsősorban árnyékban lévő kráterekben jégtömbök, jéggel földúsított holdi regolitok, amelyek aztán a kinyerhető víz formájában már lehetővé teszik azt, hogy olcsóbb legyen ott emberi jelenlétet föntartani. De ez, mondom, ez még egy távlati vízió, itt most még ennek az előkészítése zajlik, és minden ország részt kíván venni. A japánok is egyébként nagyon pozitív üzenetet fogalmaztak meg az első sajtótájékoztatójukon. Az országoknak együtt kell működni ahhoz, hogy meghódíthassuk a holdat, mert mindenki ért valamihez, és ha összeteszik azt, vagy összeteszik azt, amihez mindannyian értünk, akkor tényleg globális sikereket élhetünk át az égi kísérőnk felszínén.
Szeretnénk meghódítani a holdat, de közben az űr is jön ide hozzánk. Berlin közelében egy meteorit csapódott be az elmúlt napokban. Kezdjük egy kis magyarázattal, mi az, hogy meteorit?
Ugye a meteorit az, amikor becsapódik a Földbe valamilyen meteoroid, vagy kisbolygó, tehát valamilyen ilyen égi kavics, vagy égi szikla, ami a földi légkörön vagy átjut, és akkor meteoritként a Föld felszínt eléri, vagy elég a Föld légkörében, és akkor mindösszesen meteor jelenséget okoz. Ugye a 90-es évek közepén az amerikai űrhivatal megkapta az amerikai kongresszustól az üzenetet, vagy a mandátumot, hogy tessék felfedezni az összes Földünkre veszélyes kis bolygót, ez a kilométeresnél nagyobb átmérőjekre vonatkozott, azok már lényegében mind megvannak, 10 éve már, hogy nem találtunk kilométeres és földpályát megközelítő kis bolygót. Viszont a lokálisan nagy hatást elérni képes néhány száz méteres, tehát ilyen mondjuk Gellért-hegy méretű, Mátra méretű égi köveknek a száma még mindig 10.000-100.000-es nagyságrendű, a ház méretű 10-20-30 méteres égi köveknek a becsült száma pedig akár a milliót is elérheti. Na, ezeknek a nagy részét nem ismerjük. Ami most történt, hogy szombat éjjel Sárneczky Krisztián piszkés tetőről felfedezett egy kisbolygót, ennek a végső elnevezése 2024 BX1 volt, ami aztán kiderült, hogy olyan pályán mozog, hogy pár órával később Németország fölött Berlintől nyugatra nagyjából 50 kilométerre becsapódott a földünkbe. Becsült átmérően 1,5 méter volt, tehát ez egy picike, egy ilyen kisméretű égi szikla volt, amit Piszkéstetőről a Csillagászati Intézet a Schmidt távcsővel sikerült kisbolygóként felfedezni, és aztán úgy mozgott, hogy becsapódott. És aztán most jelenleg, amikor beszélgetünk, Németországban hófötte tájon várhatólag el is érte a föld felszínét néhány kődarab, ezek lesznek majd a meteoritok. Ugye a dolognak a jelentőségét az adja, hogy az elmúlt 16 évben, 2008 óta összesen 8 ilyen csillagász által felfedezett kisbolygó, ami aztán a Föld légkörébe becsapódik típusú sztori volt, ebből a 8-ból 5 amerikai, 3 magyar. Az 5 amerikaiból 3 volt egy égbolt felmérő programhoz társítható, tehát mondhatjuk azt, hogy Magyarország egy abszolút globális nagyhatalommá vált ez a becsapódás előtti kisbolygók felfedezésének a rendkívül speciális szakterületén, és itt Sáncé Krisztián pedig számszerűen is személyként a legtöbb ilyen típusú égitestet felfedező csillagásszá nemesedett most a hétvégén. A dolognak a jelentőségét az adja, ugye erről adott esetben a cseljabinszki lakosok Oroszországban tudnának mesélni, hogyha egy 10-20 méteres test robban fel egy város fölött, akkor ilyen közel megatonnás energiafelszabadulás történik, aminek a hangrobbanása akár a város összes ablakát képes betörni, és akkor emberek ezre is sérülhetnek meg. Tehát az ilyeneket ismernünk kell, és ha már csak néhány óra figyelmeztetés van, akkor az is segítség, főleg egy manapság fölfokozott politikai helyzetben lévő világban. Jó, hogyha tudja minden ország, hogyha történik egy megatonnás robbanása a fölöttelő légkörbe, akkor nem a politikai ellenfél hatalmak dobtak rá egy atombombát, mindösszesen csak a világűrből zuhan be egy égi kőszikla. Ezért is fontos terület ez, egyfajta nemzetbiztonsági kockázat felmérés szempontjából is.
Néhány órával a becsapódás előtt már meghatározható, hogy hova fog érkezni az a szikladarab.
Így van. Ugye ezek a kicsik azért ilyen a közelebb, tehát ugye a Transzisztrának az összes felfedezése 2022 EB5, a 2023 CX1, a 2024 BX1, mindegyik ilyen néhány, két, három, négy méteres kőszikla volt. Ezeket mindegyiket pár órával a becsapódás előtt fedezte föl, és már lényegében egy ilyen fél órás, egy órás megfigyelési pályai után már lehetett tudni, hogy becsapódik. És egy olyan másfél-két órás megfigyelés után már egész pontosan, tényleg ilyen kilométeres pontossággal kijelölhető a Föld felszínén, hogy hova érhetnek, hol érhetnek helyszínt a kisbolygó meteoritként túlélő darabkái. A lényeg az, hogy ezek azért ilyen közel a becsapódáshoz kerültek felfedezése, mert picikék. Egy 20-30-40 méteres Cseljabinszki katasztrófát okozni képes kisbolygót már akár egy-két nappal korábban is lehetséges felfedezni. Ugye az, hogy ilyen még nem történt, az azt mutatja, hogy ezeknek a becsapódása a földi légkörbe ténylegesen 10 évente egyszer van ekkora. De az ilyen 2-3-4 méteresek, amelyek kilótonnás energiafelszabadulással járnak, ezek viszont tényleg évente is jönnek, és hát Transzisztrán most már minden évben egyet talál. Mondhatjuk azt, hogy az első még lehetett hihetetlen szerencse, vagy véletlen, a második még mindig azt gondoltuk, hogy mondjuk így, hogy mákja van a fickónak, de az, hogy háromszor két évenből talál ilyet, ez mutat egy világ élvonalba tartozó szakmai értést és tapasztalatot.
Amikor felfedeznek egy ilyen meteoritot, és azt, hogy ez a Föld felé közeledik, és adott esetben már azt is tudják, hogy melyik országban fog becsapódni, akkor mi történik? Hogyan értesítik az adott országot? Mi ilyenkor a teendő?
Ez úgy történik, hogy amikor valaki talál a csillagos égi háttér előtt egy gyorsan mozgó pontszerű objektumot, az egy kisbolygó. Tipikusan ezt szoktuk mondani, és akkor annak a pálya elemeit ugye ki lehet számítani, a koordinátákat azonnal fel kell tölteni egy nemzetközi NEO Confirmation Page nevű honlapra, ez egy amerikai weblap, amelynek a frissen föltöltött földsúroló kisbolygó jelöltjeit legalább két szervezet, az amerikai NASA, illetve az Európai Űrügynökség, az ESA is folyamatosan monitorozza, tehát nem embereket kell elképzelni, hanem egy automatikus szoftvert, ami folyamatosan tölti le a friss adatokat, és már ott a vészcsengő megszólal, hogy egy ilyen imminent impactor, mondja az angol szakifejezés, tehát egy hamarosan becsapódó testet találnak csillagászok. Tehát van egy jól definiált kommunikációs felület, egy weblap, ezt legalább két nemzetközi szervezetnek automatikus szoftverei folyamatosan figyelik, és ha találnak valamit, akkor az Európai Ügynökségnek a riasztásait a német hadsereg kapja meg leghamarabb, aki aztán a NATO szövetségeseit azonnal értesíti, hogyha van ilyen. Az amerikai szoftvernek a találatait pedig szintén az amerikai hadsereg kapja meg, illetve legutóbb azt hallottuk egy nemzetközi kis workshopon, hogy még a Fehérházban is van egy olyan valamilyen e-mail postafiók, ahova megérkeznek az ilyen riasztások, hogy most itt történik fog éppen egy kisbolygó becsapódás a Föld légkörébe. Tehát ezek már ki vannak dolgozva, be vannak drótozva az információk a megfelelő csatornákra.
Sigma, a holnap világa.
Az év lepkéje 2024-ben a közönséges medvelepke lett. A faj az elmúlt időszakban jelentősen megritkult, de még nem védett, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője Orbán Zoltán.
Ugye a 2024 év lepkéje a közönséges medvelepke, ezt el szoktuk mondani, hogy általában az év fajának lenni nem jó. 1979-ben azért indított el az év madara programot a Madártan Egyesület, hogy így tudjuk felhívni egy-egy madárfaj vagy madárcsoport kapcsán a vonatkozó természetvédelmi problémákra a figyelmet, és hát nyilván alapvető ismert terjesztő vonatkozása is van egy ilyen programnak, hiszen nagyon sok állatról a lakosság jelentős része nem halt. Azt gondolom, ez különösen igaz a madaraknál jóval kevéssé ismert lepkékre, tehát ilyen szempontból. Ugye ez a háttere, az év lepkéje program az indult legkésőbb 2023-ban, tehát ez a második év, hogy az év lepkéjét megnevezik. Ugye klasszikus módon szavazás döntött emellett, és a közönséges medvelepke kapta a három faj közül a legtöbb szavazatot, a kis színjátszó lepke, illetve az ablakos moly előtt. Nagyon érdekes már rögtön a neve, mert hogy közönséges medvelepke, ezzel szemben viszont az országban alapvetően megritkult, helyenként drasztikus állományvesztés szenvedett el a faj. Hogy ennek a kettőségnek mi az oka? Hát az, hogy alapvetően a legtöbb állatunk, például a lepkék is a múlt század első felében, vagy még korábban kaptak nevet, és akkoriban a medvelepke még valóban közönségesnek számított, egy teljesen más világ volt. Ugye alapvetően egy éjszakai lepkéről van szó, ami nappal rejtőzködik. Nagyon feltűnő, nagyon tetszetős megjelenésű állatról van szó. Elülső szárnyai sötét krémbarna alapszínűek, márványszerű fehéres-sárgás mintázattal. Ezt a felső szárny, az első szárnypár, ugye eltakarja a hátsó szárnypárt, és hogyha ezt szétnyitja, akkor kivillan a riasztó, vöröses narancssárga alapszínű, nagyon hatalmas kék foltokat tartalmazó hátsó szárny. Ugye ezek a szemfoltszerű foltok, ezek valóban ez a funkciójuk, tehát amikor hirtelen az álcázó mintából kivillan ez a sok narancs alapon kék szemfolt, akkor a potenciális támadónak olyan, mint egy nagyon veszélyes, sokszemű ragadozó vámulna rá vissza, és ezt talán eltántorítja. Ugye ez alapvetően egy ilyen jelző színezet is, ami jelzi a potenciális ragadozóknak, hogy engem ne egyél meg, mert rossz ízű vagyok, vagy akár mérgező is lehetek számodra. Ugye ezt a lepkék esetében ezt úgy érik el, hogy hernyó korában az állat nagyon sok olyan növényt fogyaszt, ami mérgező anyagokat tartalmaz, és akkor a hernyó szervezetében ezeket a méreganyagokat a megfelelő, illetve kellő mértékben lebontva, átalakítva a testében kellemetlen ízű, vagy tényleg mérgezést okozó vegyületként halmozza fel, és erre hívja fel a figyelmet. Ugye nem csak az íze rossz, hanem a kifejlett lepkének van egy másik trükkje is, hogy a feje mögött van egy mélyvörös szörpamacs, amit ugye egyrészt ki tud villantani, ezt is ki tudja villantani veszély esetén, másrészt innen kis mennyiségű irritáló folyadékot tud spriccelni. Hangot is tud kiadni, ugye egy éjszakai lepkéről van szó, az éjszakai lepkéket alapvetően fenyegetik a vadászó denevérek, amik ultrahanggal, tehát hanglokációval tájékozódnak és vadásznak, és ezt tudja a hanghullámokat érzékelő lepke egy ilyen cincogó hanggal megzavarni. Éjszaka aktív, ahogy már említettem, ez egyből természetvédelmi problémá is felhívja a figyelmet, hiszen a fényforrások, különösen az erős fényforrások, azok vonzák ezeket az állatokat. Ugye a lepkék esetében mindig alapvető információ, hogy a hernyók milyen tápnövényt esznek. Ugye itt két szélsőség létezik, amikor speciálisan csak egy növénycsoportot, vagy egy-két fajt, egy fajt fogyaszt egy lepke, és ugye ezek a specialisták, és vannak a generalisták, amik ugye szélesebb körben táplálkoznak. A közönséges medvelepke, tehát ennek a hernyó alakja, az ilyen generalistának számít, hiszen nem válogatós, a legtöbb lágyszálú növényt fogyasztja, sőt, még fásszárú növények leveleit is meg tudja rágni. Egyébként maga a hernyó is már mérgező, és nagyon hosszú szőrszálakat visel a testén. Ezek a szőrszálak több funkciót töltenek be. Egyrészt ugye, hogyha egy ragadozó megpróbálja megenni a hernyót, akkor ezek beleállnak a szem, az orr és a száj nyálka hátjájába, tehát irritálják. Másrészt pedig, amikor bebábozódik a lepke, akkor ezeket az irritáló szőrszálakat beszövi a báb gubóba, és akkor ez még egy plusz védelmet ad számára. Viszonylag rövid életmenetű lepke van, leginkább a nyár második felében repül, ekkor találkozhatunk velük. Hogyha valaki szeretne adatokat feltölteni, akkor akár ezzel a lepkével kapcsolatban is, hogyha találkozik vele, akkor például az izetlábúak.hu oldalra lehet feltölteni, és itt nem csak az adatokat lehet feltölteni, hanem határozási segítséget is kapnak az érdeklődők.
Említette, hogy a faj megritkult, ennek ellenére ugye nem védett. Miért ritkult meg ennyire ez a lepkefaj?
Ugye alapvetően az élőhelyét, tehát a növényi táplálékot jelentő gyepfoltoknak a visszaszorulása, az építkezések, a nagyüzemi mezőgazdaság jelent problémát. Ugye a klímaváltozás nagyon érzékeny, ez egyrészt a tápnövényekre kihat, másrészt pedig az állatok egyetfejlődésére. Fürkészlégy parazitája is ugye a fajt, ezeknek a szaporodása, állomány növekedése is negatívan hathat ki ezekre az állatokra. Igen, ahogy ön is említette, a ritkulása ellenére nem védett, még nem védett. Ugye ez úgy működik, hogy az államigazgatás, tehát például a természetvédelmi törvény védett állatok, védett növények és fokozottan védett élőlényeket felsorol mellékletét, ugye néhány évente, vagy akár évente revíziónak vetik alá a szakemberek, ilyenkor az adott szakmaterület képviselőit is meghívják, tehát a botanikusokat nyilván a növények esetében, a rovartani szakembereket, a rovartani társaság mondjuk prominens tagjait ilyen egyeztetésre, és áttekintik, és hogyha azt mutatják az adatok, a monitoring adatok, illetve az egyéb szakmai elemzések, hogy egy-egy faj esetében addig nem védett faj esetében az állománycsökkenés olyan mértéket ér el, akkor egyik évről a másikra elrendelheti az államigazgatás, hát a megfelelő állami szerv a védettségbe sorolás, és akkor onnantól kezdve nevezi meg, hogy mennyi a természetvédelmi értéke egy példány, akár egy hernyónak is. Ugye alapvetően Magyarországon két védelmi kategória van, a védett és a fokozottan védett.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.